Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Ma délután is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az összhang szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A papság talán a legszebb hivatás. A pap egész életének és minden tevékenységének lényege, hogy közvetlenül szolgálja Krisztust és általa az egyház közösségét. Más példával élve, a 100 év magány az egyik legcsodálatosabb könyv, mely 1967-es megjelenése után szinte egy csapásra vált a 70-es és 80-as évek generációinak egyik meghatározó olvasmány élményévé. A regény ugyanakkor új kategóriát nyitott a 20. századi irodalomtörténetben, melyet mágikus realizmusnak hívnak. Témánk: gond és összhang a lelkészek életében. Vendégünk Sándor Szilárd, pasztorálpszichológus, akit köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és az összhang mikrofonjai előtt. Lelkész úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, szeretettel köszöntöm szerkesztő úr. Köszönöm a meghívást a mai témához, mint amiben én is emberi voltam és foglalkozásom alapján is érintett vagyok. A gond és összhang a lelkészek életében téma igen érdekes, és amint első hallásra elég egyszerűnek tűnhet, sok kérdést felvet, és sok irányba vezethet egy-egy válasz. Minden kérdés mögött ott lehet a kérdező embernek a kíváncsisága, akár érdeklődése, aki a lelkészre úgy tekint, mint akinek az életében összhangnak kell lennie, úgymond foglalkozása révén is, ez az összhang kötelező. Ugyanakkor úgy tűnik, mintha kimondatlanul is elvárnák a lelkésztől, hogy ne legyen neki semmi gondja. A lelkész legyen olyan, mint az orvos, aki minden körülmények között gyógyít, legyen olyan, mint az ápoló, aki minden körülmények között tud figyelni a betegre, legyen tanító, tanár, aki tanít, legyen sofőr, aki ismeri a közlekedési szabályokat, és ha elromlik a jármű, tudja megjavítani, de talán az utat is tudja megépíteni és karbantartani, cserélje ki az útjelző tábákat, és azok, ha elkopnának vagy letörnének, és a sort lehetne folytatni tovább a végtelenségig. E megközelítések, példák, elvárások mellett viszont mégis azt látni, hogy a lelkészeknek is vannak gondjaik, akár személyes, akár foglalkozásukból adódó gondjaik, és számukra is fontos a lelki munka, fontos az összhangot megteremteni személyes és szakmai életükben egyaránt. Az orvos sem tud betegen beteget gyógyítani, az ápolónak is egészségesnek kell lennie, hogy a beteget gondozza, akár csak a tanító és a tanár is, vagy az előbb említett példákban a sofőr, aki az autót vezeti, esetleg javítja is, de az út karbantartása nem biztos, hogy az ő dolga, ha csak nem ez a munkahelye, és épp a munkásokat szállítja, akik ezt elvégzik. A gond és az összhang a lelkészek életében örökzöld téma, és a kérdéskört sok példával lehetne szemléltetni, és kimeríthetetlensége mellett mégis időszerű marad. Én köszönöm a bizalmat, hogy meghívott szerkesztő úr egy ilyen beszélgetésre, és köszönöm a bizalmat a rádió hallgatóknak is, akik esetleg figyelemmel kísérik ezt az adást. Igyekszem rászolgálni a bizalomra azzal, hogy legjobb tudásom és 25 évi papi lelkészi szolgálataimban szerzett tapasztalataim alapján hitelesen válaszoljak a felvetendő kérdésekre.
Ön szerint napjainkban milyen a jó pap?
Köszönöm az első kérdést, de mielőtt válaszolnék, engedje meg szerkesztő úr, hogy feltegyek én is egy költői kérdést. Kinek a szemszögéből jó pap? Ez a kérdés nem is annyira költői, bár úgy hangzik, és sok válasz lehetne erre adni, ami természetesen meghatározza a feleletet annak az eredeti kérdésnek, hogy milyen egy jó pap napjainkban. Hadd utaljak vissza kisé, talán meredeken, ami napjainkban nem épp szó szerint értendő arra a regényre, amit a felvezetőben hallottunk, és persze ezt jelképesen értem a leírtak alapján. A száz év magányról van szó, ahol azt olvassuk a papokról, hogy a liberálisok fel akarják akasztani őket. Be akarják vezetni a polgári esküvőt és a válást. Egyenlő jogok a törvényes és törvénytelen gyerekeknek, az országot fel akarják darabolni, hogy ne legyen központi vezetés, hanem szövetségi rendszer, ahol tehát nincs szükség papra. A konzervatívok viszont ugyanebben a regényben közvetlenül Istentől kapják a hatalmat, a közrend, a családi és erkölcsi megszilárdulásért. A krisztusi hit védelmezői nem engedik az ország autonóm részekre hújon szét. Nos, tehát mindezek után ahhoz, hogy napjainkban azt, hogy milyen a jó pap, de gondolom inkább azt, hogy milyen a jó papi munka, szóval erről, hogy véleményt mondhassunk, ahhoz előbb ismernünk kell napjaink a jó papról, helyesebben szerintem a jó papi munkáról való gondolkodását, és igen, gondoskodását is. Ezzel kapcsolatosan tudásom szerint nem készült még átfogó felmérés napjainkban, bár a Kolozsváron székelő Valláskutató Intézet az online istentiszteletekről, a papi munkáról általában végzett és még fog végezni felméréseket. De hadd itt említsem meg Cégényi Dóra válogatásában és szerkesztésében, az Erdélyi Múzeum Egyesület kiadásában 2014-ben Kolozsváron megjelent a Mágikus Erei Pap című könyvet, ami a népi vallásosság szempontjából vizsgálja a papot, vagy ahogy a kérdés elhangzott, a jó papot, a jót idézőjelbe tenném. Nos, mindezek után mi lehet az én véleményem a jó papról? Hadd vegyem a kérdés komolyságát kissé másképpen, ugyancsak sarkítva a választ, de sarkított kérdésre, remélem, kihallatszik a komolyság mellett valami más is a hangomból. Vagyis, kinek a szempontjából jó ez a pap? Az, aki aktuál politikában jelentősen részt vállal, vagy sem? Az, aki gazdasági tevékenységet folytat, és ezt kamatoztatja a közössége, és persze saját maga részére is? Az, aki lelki gondozással, pásztorál pszichológiai szolgálattal foglalkozik csupán, és semmi mással? Az, aki templomot, tanácstermet, parókiát, kórházat, iskolát, börtönt, pszichiátriai intézetet épít vagy álmodik meg, és itt fejti ki a szolgálatát? Szóval a sort lehet folytatni tovább. Kinek a szempontjából beszélhetünk jó papról a papi hivatás felvezetőjében említett krisztusi szolgálat, vagy az említett regényben megjelenedő jó papság vagy rossz papság elvárásai szempontjából? Véleményem szerint jó papról nem beszélhetünk, mert csak pap van. Nincs jó vagy rossz pap. Ha a pap rossz, akkor már nem is pap. Ha pedig a pap jó, akkor a jóság mellett megjelennek a rosszaságának is a jelei másfelől. A pap véleményem szerint önmagában nem létező fogalom, vagyis egyszerűbben szólva ez nem főnév, hanem jelző. De helyesebben inkább ez a pap egy kapcsolati forma, ami önmagában nem létezik, mert ez csak a hívekkel való kapcsolatban lehet szemlélni, vagy meghatározni, vagy egyáltalán lehetséges erről beszélni. Lehet beszélni jó és rossz hívekről? A pap elsősorban, mint ilyen, az Isten tiszteleti szertartások végzője, de hogy ne hagyjam szerkesztő a kérdését válasz nélkül, szerintem a jó pap az, aki, hadd tegyem hozzá itt is, a hívekkel jó szolgatási viszonyban van.
Sándor úr, ön miért döntött a lelkészi hivatás mellett?
Tizedikes koromban döntöttem, idézőjelben mondom, ha mondhatom ezt így, ilyen magától érthetődően. Most nem szeretnék rövid válaszomban elemezni azt, hogy a papi lelkészi pályára való készülődés csupán vagy egyáltalán döntés eredményei vagy sem. Maradok tehát egy közérthető döntés kérdésfelvetés mellett a válaszomban. Tizedik osztályos koromban magyar, orosz, majd később biológia tanár szerettem volna lenni. Majd végül a teológiára készültem. Ehhez hozzájárult az is, hogy a magyar irodalom tanári képzés mellett nem tudtam már megfelelő szinten azt az idegen nyelvet, amivel társíthattam volna a tanulmányaim folytatását, és később a biológiai tanári egyetemre 1980 évek után csak románul lehetett felvételizni. Amikor már megtanultam két könyvet szó szerint a felvételire, biológiából, már nem lett volna időm, de tudásom se, hogy mindezt románul is megtegyem. Így kerültem a teológiára. Közben ez nem ilyen egyszerű volt. Érettségi után szakképzetlen, majd szakképzett munkás, édesapámnak, Kálmán Dénes ügyvéd úrnak, Balázs Ferenc bátyámnak köszönhetően, majd 16 hónapi katonaság a börtönből berukkolt román anyanyelvűek között, és csak 1989. májusában harmadik nekifutásra jutottam be az akkor is csupán egy helyet meghirdetett egyetemi fokú egységes protestáns teológia unitárius fakultásának akkor is csak az egyetlen egy helyére.
Milyen az összhang, és mi a közös a papi munka és a pasztorál pszichológia között?
Ismét röviden igyekszem megosztani gondolataim ezekről az igen sokrétű, mély jelentési dolgokról és összefüggésekről. A papi munka liturgia végzése, prédikáció, szertartások, istentiszteletek, temetés, keresztelő, konfirmáció, de irodai munka, adminisztratív munka, mai szóval egyházmenedzselés is ide tartozik, meg annyi sok más minden, ami az egyházi intézmény voltából adódik. A pásztorál pszichológia, lelki gondozás, aminek a keretét és a feltételét meg kell teremteni, ezt vagy megteremti a lelkész valami más papi munka rovására, vagy megteremti számára a gyülekezet, mert erre van igénye az egyéni és a közösségi lelki gondozásra, vagy más formában végzi az erre hivatott és erre lehetőséget, isteni elhivatást kapott ember, amint az előzőekben is utaltam erre. Nos, ezek után a közös mindkettőben az, hogy mindkettő Isten színe előtt az ember szolgálatáért van. És milyen az összhang a kettő között? Ezt is hosszan lehet fejtegetni, kitérve ennek buktatóira és lehetséges megoldásaira. Hadd idézzek a felvezetett könyvből erre a kérdés felvetésre rávilágító részletet, ami a kérdés összetettségének egy oldalára világít rá csupán. Az idézet így hangzik. De furák a férfiak, mondta Amaranta, mert nem jutott más eszébe. Egész életükbe a papok ellen harcolnak, s közben imakönyvet ajándékoznak. Szóval röviden ennyi. Az összhang ott van, ahol és ahogy a pap a pásztorál pszichológusi képzettséggel, szolgálattal igyekszik megteremteni önmagában és a körülötte levő világban azt, az összhangot a kihívásokban, ami az alkalmas és alkalmatlan időben egyaránt hasznos és eredményes lehet.
Hogyan látja a régi papok életét, és milyennek látja most ezt a hivatást?
Ez is sokat beszéltető kérdés, és itt is igyekszem rövid lenni. Ezért egy pár számomra inkább néhai papra utalok egy-egy életképben elmondva. 1989. december, Kükülődombon karácsonyi légátusként Bencédi Ferenc, Isten nyugtassa, tiszteletessel és kedves családjával, első légációm alkalmával egy szerető lelkű, nyugodt ember közelében jó volt lennem, a társadalmi változások és akkori veszélyek ellenére is. Az 1990-es évek eleje, amikor Isten nyugtassa néhai Csongvai Attila unitárius lelkész, hívó szavára Ákosfalváról felgyalogoltam Szentgericére, hogy nyári szolgálatot végezzek, mert a hívó szót nem lehetett visszautasítani. A sort folytathatnám néhai, boldog emlékezetű dr. Szabó Árpád nyugalmazott püspökünkkel, aki teológiai tanárom is volt, és aki a nyárátszeredai templom, unitárius templom alapkőletétele után, amíg egészsége megengedte, nyomon követte, mind a belső, mind a külső építkezési munkálatokat. Felsorolhatnék egy jó pár nevet, természetesen a teljesség igénye nélkül, hogy utaljak arra, mi alapján beszélek a hivatásról, a régi papok életéről, akár református, Dávid Lajos nyugdíjas lelkész meleg lelkületét, Sófalvi János plébános úrnak szelíd szolgálatát és áldásos tevékenységét, és az új papok és a régi papok összekötőjénél hadd említsem meg Köllő Gábor római katolikus lelkész testvéremet. A mostani papok nevei közül nem sorolnék fel neveket, hiszen akik előttünk jártak, őrizték a drága kincset és ránk hagyták örökségül, akikkel pedig most járunk együtt. azokkal szintén hasonló hivatásunk van. Mint mondta, az előzőekben szerintem nincs jó pap vagy rossz pap, mert csak pap van, akár múltban, akár a jelenben is.
Mi a véleménye a mai lelkészi papi foglalkozásról?
Az előzőkben már utaltam a pásztorál pszichológiai és a papi szolgálat közötti hasonlóságra és különbségre. A szolgálat valóban foglalkozás is. Mint minden foglalkozást, ezt is el kell sajátítani. Tapasztalat szüli a mester, mint szoktuk mondani. Jó pap holtig tanul, és mégis bután hal meg. És hadd tegyük hozzá a sírjára Varga Sándor nyugdíjas lelkészt idézve, hogy azt írják fel a kopjafájára, hogy tanulmányait befejezte. Ezt a foglalkozást lehet kívülről is szemlélni, mint minden foglalkozást, és belülről csak az szólhat róla, aki benne van. Természetesen, mint minden más foglalkozás esetében. Kérdés, ki milyen okkal és céllal teszi meg hozzászólását, és ki milyen okkal és céllal kérdez erről. Az én véleményem a mai lelkészi papi foglalkozásról, hogy ezt nem lehet, illetve helyesebben nem érdemes hivatás nélkül végezni. A hivatást viszont összhangba kell hozni azzal az emberi tényezőkkel, amivel a pap, a lelkész is találkozik e foglalkozása révén. Ezt az összhangot, ha sikerül megteremteni, akkor ez megérződik a papi lelkészi foglalkozáson. Ha pedig nem, akkor viszont nem. Nem hiába figyelmeztet Pál apostol minden szolgatását figyelmezteti, és minket is arra, hogy viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra, és a tanításra is. Minél később jön rá az ember arra, hogy magára is gondot kell viseljen, annál nagyobb a foglalkozásából adódó veszélynek lesz kitéve, ami akár az egészségére, magánéletére, jövőjére és igen, szakmaiságára is, foglalkozására is kihat.
Lelkész úr, mihez kell értsen ma egy jó pap?
Szerkesztő úr, ön nagyon szakszerűen, jó média szakemberhez illően provokál. Igyekszem-e provokációra a magam módján válaszolni. A jó pap ahhoz kell értsen elsősorban, hogy ne legyen túl jó pap ahhoz, hogy másfelől ne váljék nagyon rossz pappá. Viselje el nyugodt lélekkel a kritikát, vigyázzon, hogy miként viszonyul önmaga számára és a közössége számára is mindahhoz, amit ő rosszindulatú támadásnak könyvel el a papi munkája során. És akkor most mihez kell értsen egy jó pap? Kérdésre válaszolva, döntsék el ennek a valóság tartalmát és komolyságát, amikor egy pár dolgot felsorolok, hogy mihez kell értsen egy jó pap, a sorrendit nem meghatározó. Pályázatot kell tudjon írni, ismernie kell jól az anyanyelvét, majd az államnyelvét, ha nem ez az anyanyelve. Ismernie kell legalább egy világnyelvet, de az sem árt, ha több ilyen nyelvet ismer. Mindezek mellett természetesen járjon otthonosan a szentírás héber, görög, de latin nyelveiben is. Mindez nyelvismeret mellett jól és meggyőzően kell beszéljen az egyház fenntartói járulékokról és az egyházközségi kiadásokról a híveinek. Kell tudjon okosan segíteni a rászorulókon, irodalmi, filozófiai, teológiai, pszichológiai, nem árt, ha van pszichiátriai, valamint természetesen gazdasági, könyvelési, menedzselési képességei, és ezen ismeretei mellett kell értsen az épületek felépítéséhez, karbantartásához, tudjon szeget verni, csavarhúzót, vagy ha kell kaszagépet, vagy a régi kaszát, ha ez elromlanak közben megjavítani, ha kifogy a benzin, tudja beönteni, vagy ha nincsen áram, értsen a villanyszereléshez, a gázszereléshez, a mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban is mozogjon otthonosan, de mindezek mellett legyen jó szónok, ismerjen név szerint a gyülekezeti tagjait, és ne tévessze el lehetőleg, mint nekem szokásom a neveket és a számokat eltéveszteni, lehetőleg csak elismerően és szépet és jót mondjon a gyülekezetéről és a híveiről, értsen a világháló használatához, a hangosításhoz, a digitális világban legyen tájékozott, az sem gond, ha ért a programozáshoz, és ha hívják a rádióhoz, akkor úgy beszéljen lehetőleg, hogy sokan meghallgassák, és elismerően nyilatkozzanak róla, de főleg a felvetett témát hozza közelebb a hallgatósághoz, és magáról lehetőleg legkevesebbet beszéljen, de mégis hiteles maradjon, amikor beszél, és legyen kenyere a szó, és ez soha ne legyen száraz, vagy ne adj Isten, ne legyen sületlen vagy penészes. tudjon jól aludni, mikor lejár a nap, de maradjon a nap 24 órájában szolgálatkész, és legyen éber, ha nem alszik. Azt gondolom, egyelőre most még sok mindent kihagytam, de remélem, hogy én nem tartozom a jó papok sorába.
Mai témánk tehát gond és összhang a lelkészek életében. Sándor úr, van-e a lelkésznek gondja?
Igen, a lelkésznek van gondja. Kérem, szerkesztő úr, ne várja el tőlem, hogy ezt nevesítsen, hiszen az előzőekben elég sok szó esett erről, próbáltam utalni erre. A gondról való beszéd és a méltatlan panaszkodás nagyon közel állnak egymáshoz. Ezért engedje meg, hogy csak így röviden válaszoljam.
Rendben, akkor másképp kérdek. Lehet-e, vagy inkább jobban mondva, szabad-e, hogy a lelkésznek gondja legyen?
A lelkésznek lehet gondja, de sajnos ennek ellenére nem szabad gondja legyen. Viszont éppen azért, mert nem szabad gondja legyen a lelkésznek, ezért kell a gondjaira odafigyelni. Azokra, amelyekről nem is beszél, vagy nem is beszélhet, de amit sokszor jobban látnak a mellettük élők, mint ő saját maga.
Konkrétan milyen gondjai vannak, milyen gondjai lehetnek a lelkésznek?
Konkrétan a lelkész gondjai között az eddig említettek mellett a sok elvárásnak való megfelelés, amit vele szemben tanúsít az egyházközség, a gyülekezet, a társadalom, a hívei, és amikor ezekben az elvárásokban nem segítik, nem állnak mellé. Erről olvashatunk Pál apostol leveleiben is nagyon sokszor.
Megkérjük, hogy azt is árulja el a hallgatóknak, hogy mit kezd a lelkész a saját gondjaival.
Az a jó, hogyha a lelkész látja a saját gondjait, és már kezdeni is tud velük valamit. Az a nem jó, ha észre sem veszi, ha nem vesz róluk tudomást. Nem jó eltakarni, és nem jó tagadni. Nem jó, hogy magában a protestáns lelkészek esetében a családjában maradjanak ezek a gondok, és ott fertőzzenek, ezek elharapózzanak. Mit kezdhet a gondjaival? Kiki saját maga elképzelése és lehetőségei, igényei alapján kell valamit kezdjen ezzel, mert ha nem, akkor a gondok kikezdik. Kell kezd a gondoddal valamit, hogy ki ne kezdjen téged. A lelkészt és a családját is, mint utaltam erre. Miután harmadszori felvételén sikerült bejutnom a papi egyetemre, ahogy mi annak idején teológus fejjel viccesen mondtunk, az imagyárba, 25 év szolgálat után építkezések, közösségi szolgálatok, saját lelki válságaim között volt alkalmam megtapasztalni, hogy milyen fontos kezdeni valamit ezekkel a gondokkal. Ez a kérdés szélesebb és mélyebb kérdéseket vet fel, mint hogy most erre kitérnék részletesen, és nem is szándékom erről beszélni, mert nem ez a fő téma, nem ezért kaptam meghívást, de nem is beszélnék erről hosszabban. Erről nem beszélni kell. Mondhatom, hogy a lelkész imádságban Isten elé viszi a gondjait, és ez szép és nemes megfogalmazás. A kérdés viszont az továbbá is, hogy miként teszi, hogyan teszi, mi történik ezekkel a gondokkal, ha a lelkész kezd velük valamit. Az egyik legfontosabb, amit erről röviden elmondhatok, az a következő. A lelkésznek is szüksége van lelkészre. Nevezzük ezt pszichológusnak, pszichiáternek, szupervizornak, gyóntató atyának, vagy az őt segítő közösségnek, ami lehet akár igen ideális esetben, mint például Pál apostol esetében, bár ez sok kérdést vet fel napjainkban, és sok veszélyt tartogat a lelkész számára, az őt megértő és őt támogató gyülekezete is, ahol és akiket szolgál. Jobb esetben, amikor a lelkész gyülekezet egymásra talál, és áltatás nélkül hitelesen emberileg támogatják egymást. És így tovább, és így tovább.
Lelkész úr, térjünk ki arra is, hogy ki látja a lelkész a papok gondjait.
A jobb esetben az előbb felsorolt segítők vagy segítő csoport tagjai látja. A családja. Nagyon veszélyes a lelkészi munkát hazavinni a családba, és ott megláttatni, és ott megoldást keresni. Ez persze nem lehet kizárni, de a család nem terhelődhet a lelkészi munka gondjaival, anélkül, hogy egy idő után ne látná a közösség is, a gyülekezet is, az egyház is ennek kárát. Innen adódhatnak a lelkészek családjában a válások, sajnos öngyilkosságok is. Innen adódhatnak a megbetegedések, már nem csak a lelkész, de a családtagok számára is. Amikor a lelkész idézőjelben megossza a terhét a családtagokkal, akik számára túl súlyos ez a teher, hiszen nincsenek erre sem kiképezve, sem erre nincsenek megbízva, sem nem felhatalmazva. A családja, a közvetlen környezete látja a lelkész gondjait. Mit kezd ezzel az, aki a lelkész gondjait látja, az már egy másik kérdés. A közvetlen környezetében például, ha valaki látja a lelkész házassági gondjait, akkor ezzel vissza is tud akár élni, és ki tudja akár használni a lelkészt, a házastársát, a családját. Jó, ha a lelkész gondjait egy segítő ember látja. Nyárád Gálfalvi szolgatársam, Jakabházi Béla Botond nemrég védte meg doktori dolgozatát a következő címen. A lelkész egészségének összetevői és lelkigondozói hivatásának veszélyeztetettsége a viszont áttétel jelensége által címen. A lelkészi munka hivatás végzésének veszélyeztetettségének itt konkrétan két dolgot vizsgál meg a szolgatársam. Ő már látja ezeket a veszélyeket, és tud is segíteni ebben.
Arra is kíváncsiak vagyunk, hogy ki segít a lelkésznek, amikor gondjai vannak.
Az előbb említett kollégámat, mint egy segítő szakembert neveztem meg, de a sort folytathatnám, mint említettem, pszichológusok, pszichiáterek, egyéb segítő szakemberek felsorolásával, vagy azokkal a szupervizori vizsgákkal rendelkező lelkész neveinek a felsorolásával, akiknek a nevei az egyházi berkekben elérhetőek, azon lelkészek számára, akik a segítséget igénylik. Az előbb egy nevet említettem, mert ez állott a legközelebb a kérdéshez, úgy éreztem. Viszont felhozhatnék számos példát. Hadd hozzak fel példákat személyes életemből, amikor a gondjaimmal segítő csoporthoz és szakemberekhez fordulhattam. Kolozsváron a Protestáns Teológiai Intézet református tanszékén Kis Jenő tanár úr által vezetett lelkigondozói csoport, ahol kontextuális lelkigondozói segítséget kaptam, és ugyanakkor e képzésben is részesedhettem. Ugyanitt Kolozsváron a Bábes-Bolyai Tudományegyetem keretén belül dr. Lukács Olga dékán asszony vezette református teológián, az alkalmazott teológiai szakon pásztorál pszichológiai képzés nagy segítségre van a lelkészek gondjaira való ráfigyelésre, és ezek, idézőjelben kell érteni, megfelelő egyházi keretek között történő kezelésében. De ugyanitt lehet az ökuménikus iskolában tovább folytatni a pásztorál pszichológiai doktori szintű tanulmányokat Molnár János professzor úr irányításával, és ekkor még csak egy pár itthoni lehetőséget soroltam fel, amelyeket azért hoztam fel példának, hogy végül megállapíthassam a felvetett kérdés kapcsán, hogy a megsebzett ember tud csak gyógyítani, és nem kell féltenünk a gondjainkat szakemberek elé vinni. A lelkész gondjainak megoldásával tehát több ember gondjai is gyógyulnak, akik majd hozzafordulnak segítséggel. Azzal a jól ismert mondással, hogy a vak nem vezethet világtalant, ezért a lelkésznek is látásra van szüksége, hogy felismerje a lelki válságot, vakságot, és fényvelé vezesse a hozzá kérdéssel fordulókat. Természetesen a lelkészek gondjainak segítségében nagyban hozzájárul, mint ahogy hozzájárult az én esetemben is, a saját egyházamnak, vezetőinek való viszonyulása e gondokhoz, amiképpen segítettek, hogy elérhessem ezeket a lehetőségeket, hiszen enélkül lehet bárki és bármennyi segítő, ha a saját egyháza nem segít, az embernek akkor a gondjaival marad. Az én esetemben csak hálával tartozom ezért.
A gondról és az összhangról általában mit mondhat el egy lelkész?
Az előbb már utaltam erre a kérdésre is. Most a kérdés kapcsán hadd idézzek a felvezetőben említett 100 év magánregényből arról, hogy a lelkész miként találja meg az összhangot a gondjai közepette. Kérem, hallgassák meg a rövid történet összefoglalót. Nikanor atya a lábvidékről egy pap volt, akit azért hoztak a városba, hogy összeadja a jegyeseket, amikor azonban ez az atya, ez a pap szembesül a nép Istentől elhagyatott életéről, elhatározza, hogy ott marad és szolgálja őket. Természetesen az ő szolgálatára nem volt szükség. Így hát elhatározza, hogy templomot épít. A templom építéssel kapcsolatos történeteknél olvassuk azt az érdekes megközelítést és részt, ahogy az adományokat keresi. Nagyon érdekesnek találhatjuk a gőzölgő csokoládéval való úrvacsora vételének történetét, miután megitta egy gőzölgő csokoládét és felemelkedik a földről, ami végül isteni csodaként jelenik meg a közössége számára a jelenlevők között. Szóval ez a gőzölgő csokoládé ital az, amit elmondhat a gondról és az összhangról a lelkész a 100 év magánya regényre való utalással.
Sándor úr, számtalan kérdésünk maradt, és ezekre a kérdésekre egy hét múlva még válaszolnia kell, így szeretnénk, hogyha elfogadna egy meghívást, és mindenképpen eljönne újra az összhang mikrofonjai elé. Most azonban köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm szépen a meghívást, amennyiben az egészségem megengedi, lehetőségem lesz, és amennyiben szükség van, és hasznos lesz ez a beszélgetés. Természetesen, hogy vállalom a meghívást.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai összhangba. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Ma esti beszélgetőtársunk Sándor Szilárd, unitárius lelkész, pasztorálpszichológus nevében is. Adós vagyok még az összhang ma esti gondolatával. Avilai Szent Teréz, Isten csak azokat dédelgeti, akik nem szabnak határt az ő mindenhatóságának.
Ez egy nagyon szép gondolat valóban, de gondolat mögött hadd tegyek fel egy pár kérdést, hogy az első kérdés, kinek van szüksége az isteni dédelgetésre? Ki tud ennek örvendeni felhőtlenül, és ki az, aki inkább azt szeretné, hogy Isten megbízzon benne, mint sem dédelgesse, tutújgassa, kényeztesse? Mindig az ember lelkiállapotától, élethelyzetétől függ mindez. Isten minden hatósága sok filozófiai és teológiai kérdés vett fel többek között azt is, hogy amennyiben mindenható, miért van gond? Miért bomlik meg az összhang? Miért nem akarja a szépet és a jót csak? És miért nem véd meg a rossztól, a csúftól? Ez az úgynevezett teodiciának az isteni igazságosság jogkérdéseit veti fel. Aki viszont lélekkel fordul a mindeneket teremtő és megtartó Istenhez, az ebben a bizakodó lelkületben már összhangot talál. Ebben az összhangban már Isten dédelgetésének örvendhet, ami minden kockázat és lehetséges veszély ellenére is jó, mert hitünk szerint közeledünk Istenhez, aki szintén közeledik hozzánk. Adja Isten, így legyen. Ezt felismerni, örvendjünk az Isten mindenhatóságának adódó dédelgetéseknek.
Köszönjük a hozzászólását, tisztelt hallgatók, most búcsúzom. Mielőtt átadjuk a stúdiót, elköszönök, az összhang szerkesztőjét, Nagymódó Tibort hallották. További szép estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.